Hitvalló beszélgetés életről és a Szentírásról. Varga Gyöngyi evangélikus lelkész teológussal Hézer Luca beszélget. Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk a Mária Rádióban, örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Először is arról szeretnének téged kérdezni, mint evangélikus lelkészt, vagy lelkészasszonyt, nem tudom, hogy pontosan melyiket szereted jobban, de arról kérdeznélek, hogy hogyan kerültél te erre a nagyon szép és nagyon izgalmas pályára.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek. Evangélikus lelkész nőnek szoktam magam nevezni, de nagyon sok elnevezés is lehetséges, lelki pásztor. A protestáns közösségekben a pap szót nem használjuk, és inkább a lelkészségnek a szerepére kerül a hangsúly. Hát ez egy hosszú történet, hogy honnan indultam. Én nem akartam egyáltalán fiatal koromban lelkész lenni. Nagyon érdekelt a csillagászat például, de aztán amikor szembesültem azzal, hogy micsoda elképesztő tudás kell fizikából, akkor így elment a kedvem egy kicsit ettől a távlati perspektívától, bár nagyon szeretem azóta is így a csillagászatot, és igyekszem közelérezni magam az éghez. Aztán gyógytornász szerettem volna lenni egészen a harmadikos gimnazista koromig, és nagyon szívesen mentem az ismerőseimmel gyógytornára megnézni, hogy csinálják ezt a szakavatottak. És aztán egy nyári kántorképző tanfolyamon, Fóton, ami az evangélikus egyháznak egy ilyen régóta híres kántorképző helye, ott egy lelkésznővel beszélgettem, és ő tette fel azt a kérdést, hogy hát látja, hogy én így járok kelek a fiatalok körében, és hogy ezzel a lelkesedéssel, meg lendülettel próbálok Krisztus tanítványa lenni, és nem gondolkoztam-e még azon, hogy lelkésznő szeretnék lenni. Hát így sokkolt ez a kérdés, de azóta is azt gondolom, hogy ez egy fontos útja volt a Jóistennek. És aztán harmadikos gimnazista korom után, amikor a negyediket kezdtem, Kőszegen, egyébként odavalósi vagyok, az még 88 volt a változás előtt egy évvel, és a gimnázium igazgatója, amikor megtudta, hogy teológiára szeretnék menni, behívott egy kis elbeszélgetésre, és eléggé a fejemhez vágta azt, hogy egy ilyen modern gondolkodású fiatal lány hogy képzeli, hogy egy ilyen elavult közösségben, mint az egyház munkát vállal. És ugyanez az igazgató tavasszal, amikor már új szelek fújtak, akkor a banketten odalépett mellém, és Isten áldását kívánta a szolgálatomra. Gyorsan változnak az események, úgyhogy 89-ben ősszel ott találtam magam az Evangélikus Hittudományi Egyetemen.
Nagyon érdekes, amit mondtál, akkor ezek szerint te egy ilyen energikus, modern, lelkes, fiatal lány voltál?
Remélem, hogy még azóta is tart ez valamennyire. Igen, nagyon sokat forgolódtam fiatalok közösségeiben, és a Kőszegi Evangélikus Gyülekezetnek az ifjúsági körét szerveztem, még azután is, hogy már teológus voltam, és alig vártam a péntek délutánt, hogy vonatra ülhessek, és rohantam haza. Igaz, hogy elég megpróbáltatás 3-4 órán keresztül a vonattal zögykölődni, mire hazaértem, de még éppen elcsíptem az ifjúsági óra végét, és aztán folytattuk a beszélgetést egy vendéglátóipari egységben, aztán sokat kirándultunk, és úgy érzem, hogy ez a fiatalos lendület ma is életben tart, meg energetizál, hiszen az egyetemen fiatalok között vagyok.
Abszolút, itt a beszélgetés előtt beszéltünk arról is, hogy azért így te egy nagyon fiatalos hölgy vagy, és nem feltétlenül kell nekünk magázódnunk, mert hogy annyira közvetlen közöttünk ez a kapcsolat. Nagyon érdekes számomra az is, hogy amióta elkezdtünk beszélni ebben a pár percben, többször előjött ez, hogy a fiataloknak a szerepe a te életedben. Szerinted ez kifejezetten a te számodra kijelölt út lehet? Valahogy úgy érzem, mintha minden ebbe az irányba mutatott volna, hogy neked fiatalokhoz kell kapcsolódnod.
Úgy gondolom, hogy még az Úristen ad lendületet és erőt, addig szerintem ez az öregedés még nem következik be, és nagyon fontosnak tartom a fiatalok közötti szolgálatot. Úgy érzem, hogy az egyházunkban nagyon sok olyan fiatal van, akár lelkészek között is, vagy hittanárok között, vagy más szolgálattévők között, akik nagyon-nagyon sokat tudnak tenni azért, hogy ez a családias kis felekezet a fiatalok felé is elkötelezett tudjon lenni. Az biztos, hogy őket megszólítani ma már nem egyszerű. Talán soha nem volt az, de ki kell tanulnunk most már a Z és Alfa nemzedéknek a megszólítási lehetőségeit. Nem reménytelen a helyzet, de azért nagy kihívások elé állít minket. Úgy érzem, hogy a generációs szakadék, ha lehet ilyet mondani, akkor azért az alapvetően elég széles. Viszont nagyon sok jó tapasztalatom van fiatalokkal, akik bevonódnak különféle önkéntes munkákba, és úgy érzem, hogy csupa szív, csupa lélek emberek többségükben. Az látszik, hogy nagyon sok információ támadja le őket, és ez okozza azt a nehézséget, hogy nem mindig tudnak prioritásokat meghatározni az életükben, hanem túl sok mindent akarnak egyszerre. De szerintem mi is ilyenek vagyunk, meg voltunk, nem?
Igen, ez abszolút igaz, hogy ez nem csak a fiatalokra van hatással a világ, amiben élünk, vagy ez a rohanó információ áradat, hanem akár a felnőttekre is, vagy az idősebbekre is, úgyhogy nem árt, hogyha figyelünk erre mi magunk is, és nem csak legyintünk egyet, hogy ó, hát ők fiatalok, ők ilyenek, hanem egy kicsit magunkba is kell sokszor nézni.
Jézusnak a személye, a lelkülete engem nagyon inspirál, és úgy gondolom, hogy belőle is egy ilyen fiatalos, energikus lendület áradt, és a kortársai ezt észrevehették. És ha már egyszer tanítványaiként járunk az úton, oda szegültünk a lábnyomába, akkor ezt a lendületet, ezt az inspiráltságot, ami az Isten országa iránti elköteleződéséből jön, ezt olyan jó megélni, és valahogy beengedni saját magunkba ezt a tapasztalatot.
Nagyon örülök neki, hogy ebbe az irányba kanyarodtál így a beszélgetésben, mert szerettem volna még visszatérni arra, amikor eldöntötted, hogy te akkor lelkipásztorként szeretnél tevékenykedni. Nagyon érdekes az is, hogy ahogyan említetted, ez egy ilyen felszólítás volt, vagy egy kérdés, hogy mi lenne, hogyha ezzel foglalkoznál, amire te igent mondtál, de azért biztosan más dolgok is kavarogtak itt a fejedben, nem volt ez ilyen egyszerű, hogy hát akkor miért ne?
Persze, hát rögtön, amikor a nyár végén a családomnak elmondtam ezt az új ötletemet, akkor leestek a székről. Édesanyám evangélikus volt, és ő így a lelkesedésemet nagyon hamar átvette, főleg a nagymamám, az anyai nagymamám örült ennek, vele madarat lehetett fogatni. Viszont édesapám, ő katolikus volt, és ő azért így nehezen tudta ezt így elsőre befogadni, vagy végig gondolni. Viszont az látszott, hogy mind a ketten, apám is, anyám is így mellém álltak az úton, és olyan szép volt, amikor a lelkész ordinációmra sor került, akkor még ott lehettek mind a ketten, és az egy nagyon megerősítő érzés, hogy a családod ott van mögötted, és hálát adhattam a jó Istennek azért, hogy elfogadták ezt a döntésemet. De a harc belül az azért ott volt, és a teológia évei alatt is még újra és újra felvetődött bennem ez a kérdés, tudván azt, hogy egy nőnek ez a szolgálat azért sokkal nehezebb, mint egy férfinak. Valahogy a szerepkör, a szerepszemélyiség, ami a lelkipásztort jellemzi, az alapvetően egy férfias szerep. Ugyanakkor most már az látszik, hogy az evangélikus egyházunknak majdnem a fele a lelkészi karnak nőkből áll, és ez azt mutatja, hogy ez a hivatás, ez lényegében férfiak és nők számára egy nagyon szép együttműködést is tud jelenteni.
Ki tudnál esetleg olyan részeket emelni, ahol mondjuk előnyös, hogy te nő vagy a munkád során?
Szerintem a közvetlenség, az, hogy nem egy ilyen adminisztratív, hivatali kapcsolatot létesítünk, akár az új érdeklődőkkel, vagy ha esetleg jönnek temetést bejelenteni, vagy keresztelést, esküvőt, akkor egy nő valahogy könnyebben megteremti azt a bizalmi légkört, amiben aztán egy beszélgetés elindulhat, és ezt sokszor tapasztaltam, hogy nőként valahogy ott van ez az érzékenység, ez az antenna. Nyilván sok férfi is van, aki ezt ugyanolyan jól tudja csinálni. Aztán ami a másik oldal, a gyerekekkel vagy az idősekkel való foglalkozás, az is szerintem alapvetően ebből a női inkluzív, befogadó attitűdből jön, hogy a másikat úgy fogadjuk el, ahogy van, és ha kell, akkor játékos társak vagyunk, ha kell, akkor felvesszük ugyanazt a nyugodtabb tempót, mint az idősek. Valahogy ez a közvetlenség, ami szerintem a legfontosabb a női hivatásunkban.
És ha már itt tartunk, én arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy mint nő, vagy akár lelkipásztor nő, hogyan éled meg az Istennel való kapcsolatodat? Nyilván ez is más, mint egy férfinél, vagy egy papnál mondjuk.
Szerintem ahány ember van, annyi féle Isten kapcsolatról beszélhetünk. Talán a női spiritualitás az, ahogy a szolgálatban is megnyilatkozik, keresi a közvetlenségnek az útjait. Én valahogy úgy élem meg a felső-belső Istennel való kapcsolatot, mint ami egyfajta párbeszéd, egy állandó társ kapcsolat, amiben én is egyenrangú félnek érzem magam. Nem egy alárendelt szerepben, egy alattvalóként, nincs ebben a kapcsolatban semmi olyasmi, mint amit a hierarchikus gondolkodással össze tudnánk kapcsolni. Szóval ez egy bizalmas viszony, és ahogy idősödöm, egyre fontosabb számomra a csend, az, hogy az élet sűrűjében megtaláljam Isten, de talán ennél még fontosabb, hogy teremtsünk időt a beszélgetésre, akár csak 5 percre. És nagyon szép, hogy ebben a párbeszéd létformában nincsenek ilyen konvenciók. Tehát nem érzem azt, hogy nekem minden nap ugyanazokat a rituálékat kellene gyakorolnom az imádság terén, vagy úgy odaállni Isten elé, mint hogyha így előtte udvariasan végig gondoltam volna a történéseket, amiket elé viszek, vagy egyfajta ilyen gyermeki megszeppenéssel. Ezekből nem érzem azt, hogy így rendeződne a kapcsolatunk. Sokkal inkább reggelente egy ilyen beköszönés, amikor így bejelentkezem, hogy itt vagyok, és köszönöm, hogy új napra virattam, és aztán, ha el is sodornak az események, belül mélyen tudom, hogy velem van. És azt a belső meggyőződést szeretném közvetíteni a tetteimmel, a szavaimmal, ami ebből a természetes kapcsolatból árad.
Talán ami még ide tartozik, az az őszinteség, amit említettél te is, hogy nem csak ez nem egy egyoldalú párbeszéd, vagy nem egy ilyen hierarchikus rendszer, hanem bármilyen problémával, nehézséggel, jó dologgal, rossz dologgal lehet a jó Istenhez fordulni, mert ez az, amitől ez egy élő párbeszéd lesz, nem csak az örömökkor, hogy jaj, de jó, vagy nem csak amikor léci-léci segíts nekünk, hanem mindent ki kell tárni.
Nekem nagy tanítómestereim a zsoltárok. Ószövetséges vagyok, ezt a teológiai irányt követem, és az egyetemen is ószövetséggel kapcsolatos tárgyakat tanítok, és a zsoltárok valahogy elég régóta már erre inspirálnak engem, hogy Isten elé minden oda tehető, és úgy, ahogy vagyunk, és hogyha éppen elegünk van az embertársainkból, és nem akarunk velük kapcsolatot tartani, vagy föl szeretnénk függeszteni a kapcsolatainkat, az is ugyanúgy Istent érdekli, és lehetőségem van arra, hogy akár egy ilyen udvariatlan imádságban is ezt felé elmondhassam. Sokat gondolkoztam teológusként például az átok zsoltároknak a világán, hogy egyáltalán ezek miért vannak benne a zsoltárok könyvében, és arra jutottam, ebben Gyökösi Bandi bácsi református lelkész, lelki gondozó segített a gondolataival, hogy ezek a zsoltárok tulajdonképpen az őszinteségnek egy nagyon-nagyon mély szintjét képviselik. Azt a teljes elcsüggedést, vagy depressziót, vagy orientáció hiányt, amikor az ember már tényleg csak a támadással, az ellenségeskedés érzésével van tele. És milyen jó, hogy ezek a zsoltárok megmutatják azt, hogy ezeket az érzelmeinket, a haragot, az indulatot úgy lehet kezelnünk, hogy ezt fölküldjük, fölemeljük Isten felé, és akkor az nem bántja, nem sérti a másik embert. Mielőtt támadásba lendülnék horizontálisan a másikkal szemben, azelőtt ezek az imádságok kiózanítanak, és megmutatják azt, hogy ha fölemelem, akkor ezt majd a Jóisten elrendezi, hogy mi sül ki belőle, és lehet, hogy a következő pillanatban a harag, az indulat, az már el is múlik. Szóval nagy beavatás szerintem a létünk titkaiba az, hogyha a bibliai szövegeknek ezeket a mély egzisztenciális kérdéseit, megéléseit közel hozzuk magunkhoz.
Talán ide kapcsolódik az is, amit korábban említettél, hogy az életünkkel is példát kell adnunk, és ezek a zsoltárok nagyon sokat segíthetnek abban, hogy a mindennapi életben is meg tudjuk élni azt, amit hiszünk.
Ez így van, de azt gondolom, hogy a szavak és a tettek azok így együtt járnak, tehát nagyon fontos szavakkal is kifejezni azt a környezetünknek, hogy kihez tartozunk, és miért éljük meg az életünket a maga hullámvasút formájában is úgy, hogy közben folyamatosan tudjuk, a gondolataink mély redőiben ott van, hogy Isten egy pillanatra sem hagy el bennünket. De nagyon fontos az, hogy a szavakon túl valahogy az életünknek a derűje, a hála, az átsüssön azokon a megnyilvánulásainkon, amik így a mindennapokban visznek bennünket. És számomra nagyon-nagyon fontos régóta annak a felismerése, hogy mindannyian áldott emberek vagyunk, és az áldás hihetetlen nagy erőterében mindenkinek mindennapra jut elegendő erőforrás.
Ezt nagyon jó volt hallani, amit mondtál, és különösen azért, mert szerintem, ez a személyes véleményem, egy lelkipásztornál nagyon fontos, hogy meg tudja osztani ezeket a gondolatokat, ezeket az örömöket, mert nagyon sok olyan emberrel fog találkozni, aki éppen ezzel küszködik, hogy nem tudja ezt az örömöt, ezt a kegyelmet befogadni, bárhogyan is nevezzük, tehát nem tud a jó Istennel kapcsolatot teremteni, mert éppen sérült, nehéz helyzetben van, megingott valamiben, és ilyenkor van az, hogy valaki jön, aki ezt a szeretetet át tudja adni, akár a saját élet példáján át.
Igen, ez nagyon fontos, de itt is egy nagy érzékenységet kíván ez tőlünk. Tehát a másik embert a maga élethelyzetében a szükségei között kell először elfogadnunk. Ha túl gyorsan ki akarjuk őt imporítani abból a helyzetéből, és nagyon gyorsan a menekülési utakat rögtön felvázoljuk neki, akkor úgy érezheti, hogy tulajdonképpen erőszakot követünk el. Számomra az nagyon fontos, hogy először le kell ülni a másik mellé, és meghallgatni akár háromszor is, vagy tizedszer is azt, hogy mit él meg, és csak egy-egy finom mondattal, jelzéssel segíteni őt abban, hogy ő ismerje fel az erőforrásait, a lehetőségeit. Nem prédikálnunk kell a szükséget szenvedő embereknek, hanem megmutatnunk azt az empátiát, amivel Krisztus is odalép az ember mellé.
És hát ide tartozik a türelem is, mindenki a maga tempójában halad, és ismeri fel ezeket.
Számomra nagyon felszabadító az, hogy az evangéliumban Jézust így látom, hogy mindenkire szán időt, és bár elég feszített tempóban történt az életének ez a meghatározó egy vagy három éve, attól függően melyik evangéliumot nézzük, és nagyon sok feladata volt ezek alatt az évek vagy időszak alatt, de azt látom, hogy mindig benne volt a pillanatban, és amikor találkozott valakivel, az igazi találkozás volt, és megadta annak a méltóságát és lehetőségét, hogy megszülessen a változás abban, akivel találkozott.
Nagyon jó ezt hallani, hogy Jézusról, mint egyfajta szakmai példaképről beszélsz. Van esetleg még olyan ember a környezetedben, úgy említetted a Gyökösi Endrét, aki nagyon nagy hatással volt rád?
Többször végig gondoltam már ezt a kérdést, és két oldalt biztos teleírhatnék nevekkel, az életem legfontosabb embereivel. Nagyon hálás vagyok a családomnak, akiknek a példája nem abban erős számomra, hogy ők tényleg egy ilyen nagyon erőteljes kereszténységet képviseltek, de az a fajta megküzdés és odafigyelés az életükben a számomra nagyon erős példa. Aztán lelkésztársak és barátok, tehát sokakat tudnék említeni, amikor ösztöndíjas hallgatóként Németországban tanulhattam, készültem a doktorira, akkor is sok olyan ember volt a közelemben, akiknek a példáiból, a történeteiből így be tudtam építeni magamban nagyon sok fontos dolgot. Úgyhogy igazából van egy nagyon szép mondás, ami arról szól, hogy az ember a kapcsolatai szövedéke. Hogy nem is nagyon tudjuk szétszálazni azt, hogy kitől mit kaptunk, valahogy beépül a létezésünkbe, a lényünkbe, és talán nem is a nevek igazán fontosak, hanem azok az emléknyomok, azok az ajándékok, amik aztán így beépülnek. Ahogy én is úgy gondolom, ha valakivel beszélgetek, vagy valakiben el tudok indítani valamit, akkor az nem az én érdemem, nem az én nevem lesz ott a legfontosabb, hanem az, hogy megtörténik valami átütő változás.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad a gondolataidat. Szerintem nagyon sokan tudnak merítkezni majd ebből a beszélgetésből, és a te szép szavaidból, és nagyon sok sikert és a jó Isten áldását kívánom a munkádra.
Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Varga Gyöngyi evangélikus lelkész teológussal Hézer Luca beszélgetett.